Nagy hálával köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, a konfirmálókat, hozzátartozókat. Isten ígéje bátorít, indít bennünket, most így szól a mai Zsoltárból. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, kezdjük meg a mi ünnepi Isten tiszteletünket a jól ismert Zsoltár igéivel, imádságával. A 25. Zsoltár első és második versét énekeljük fennállva, a 25. zsolkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az 512. dicséret imádságával folytassuk testvérek Isten tiszteletünket, és készüljünk ezzel az ige hallgatására. Az 512. dicséret első, második, harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
a mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása. Az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Téged dicsőítünk, mennyei Atyánk, téged dicsőítünk ezen az Isten tiszteleten is, hiszen minden napunk te tőled kapjuk, minden ajándékodat, az ünnepet is. A te kezedből vehetjük, egyáltalán az, hogy lélegezhetünk, tőled van, és hogy ezt a recsegő, ropogó bolygót még egyben tartod, ez téged dicsőít, Atyánk. És köszönjük, hogy mi most, a múló idő egy pontján itt vagyunk, hálaadásban, hitvallás tételben, Isten tiszteleten. Mindegyikünk életének van személyes öröme, gondja, terhe, amit elmondhatunk neked, és neked is van, hisszük mindegyikünkhöz szavad. Áld meg, kérünk azokat a testvéreinket is, akik 40. házassági évfordulójuk örömében. Köszönik meg azt, hogy ma is ajándéknak tekinthetik a te ajándékodnak a társat és a közös utat. Imádkozunk azért az édesanyjáért, aki emlékezik, elvesztett néhány hónapos kicsi gyermekére és a keresztelésének az évfordulójára. De így haladhatunk tovább, Urunk, hogy megköszönjünk neked annyi mozzanatot, ami másoknak egy a sok közül, de nekünk személyes életünk éles és fontos kérdése. És köszönjük most a felnőtt konfirmáltak, konfirmálók ideállását, idáig jutását, ahogy elérted a szívüket, megszólítottad őket, vágyat adtál, és formáltad a te igét szent lelked által a veled való közösségre őket. Áld meg a hitvallás tételüket, kérünk, a mai napon. És te adj nekünk mindnyájunknak a te igédből. Azt énekeltük, hogy kinek szavát lesem. Hadd lessük így, hogy az emberi szavakon túl mit üzensz nekünk. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem, testvéreim, Dániel próféta könyve első részének 8. verse alapján. Dániel könyve első részének 8. versében így olvassuk Isten üzenetét. Dániel azonban eltökélte szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, hatása alatt vagyok a pénteki magyar-holland futball mérkőzésnek, és nem csak azért, mert holland-magyar unokámmal együtt voltunk a Népstadionban, becsületére legyen mondva a szüleinek is, hogy egyik arcán piros-fehér-zöld, a másikon piros-fehér-kék rajzolat volt, jól lehet azért holland sapka a feje tetején, és amikor beleindult a stadion a Ria Hungáriába, akkor üvöltött ő is nagyon a magyarok mellett, de amikor jöttek a holland gólok, akkor úgy örült, hogy az apja csitította, te ide figyelj, most magyarok között vagyunk. De nem is ezért hozom én ezt elő, hanem ami azóta is kísérés szerintem nagyon mély benyomást tett rám, az a nagy különbség, amelyik a két válogatott játéka között volt. Ugyanúgy labdarúgásnak nevezik, amelyet az egyik csapat, és amelyiket a másik csapat művelt, de mintha a kettőnek igazán nem lett volna köszönő viszonya egymásnak. Más kategória volt a kettő. Nem csak annyi, hogy nüansznyi különbség, amikor egyik játékost hallom, hogy megnyilatkozik, hogy ott eladtuk a labdát a középpályán, és abból rúgtak egy gólt, meg hát meg sem izzadt a holland csapat ebben a nagy gólarányú győzelemben. Ott a stadionban nagyon érzékelhető volt az a hallatlan különbség, a világ élvonala, és jól lehet, feljövőben van a magyar labdarúgás, de e között. De én most nem labdarúgó szakembernek képzelem magam, hanem azért mondtam el ezt, mert a hitéletünkre nézve is nagy üzenet van benne. Ugyanúgy valaki azt mondja, én református keresztjén vagyok, gyülekezeti életet élek, és óriási különbség lehet ember és ember hitélete, gyülekezet és gyülekezet hitélete között. Úgy, ahogy ez ebben az iménti példában megmutatkozott. Vannak, akik azt mondják, én hiszek Istenben, eleljárogatok templomba is, aztán elmagyarázom a lelkipásztornak, ha találkozunk, hogy nem kell ahhoz mindig templomba járni, hogy rendes ember legyen valaki, ami önmagában igaz is. De a mindennapi életnek sokszor még köszönő viszonya sincs ahhoz, amit ott a templomban hallunk, és amiről a kereszténység szólna. Valaki, istenfélő felnőtt férfi mondta nekem, higgye el, amit a cégnél művelünk, azt én három szóban tudom összefoglalni. Lopunk, csalunk, hazudunk. Aztán ugye divatba jöttek a spanyolországi olyan utak, zarándok utak, amit egyedül tesz meg valaki. Múltkor mondta nekem egy barátom, hogy sokat vitatkoznak különböző felekezetű barátaikkal, és hát az a barátnőjük elment egy zarándok útra. Mondja, hogy végigjártam egy másfél hónapot zarándok utat, az út során csak kétszer csalta meg a férjét. Tudom, hogy szélsőséges példákat mondok, de ugye, hogy önmagában az, hogy én elmegyek templomba még, nem jelenti azt, hogy az én számomra döntő kérdés a mindennapi lépéseimre nézve, mit mond az ige, mit mond Isten üzenete. A Bibliából egy fiatal felnőtt konfirmáló áll előttünk. Dánielnek hívják, igaz, ott van még három barátja is, de most nem olvastam fel a történetet hosszabban, időkímélés céljából is, hiszen ma összetett az Isten tiszteletünk. Azt olvastuk erről a fiatal emberről, hogy Dániel eltökélte a szívében, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Itt egy egészen más kategóriáját látjuk a hívő életnek. különösen, ha a körülményeket is megismerjük. Valójában üsztörténeti sorozatunkban haladunk előre, a babiloni fogságban vagyunk, Krisztus előtt csak nem 600 évvel. Nabukodonozor király, vagy Nabukadnezár, ahogy az újfordítás mondja, babiloni király, miután leigázta Jeruzsálemet, kifosztotta, elhurcolta a rabokat, és a rabok közül kiadta az utasítást, hogy a jóképű, jókiállású, értelmes, nemesi származású fiatalokat válasszák külön, janicsár iskolába vittette őket, ahol megkapják az új kiképzést, az új rendszerre átállást, megtanulják a káldeus nyelvet, még a nevüket is megváltoztatta, hogy veszítsék el a régi identitást, legyenek igazán az új országnak a lojális alattvalói, majd az írnokok között segédek, aztán aki közülük kiválóbb, az erősítse a birodalmat. És ennek fejében a király asztaláról kaptak ételt, italt, azaz a királyi kincstár első osztályú étterme főzött nekik, és még sok minden egyéb juttatást kaptak, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Hadd legyen tökéletes az átállásuk az új uralkodó kegyeibe. És ebben a helyzetben olvassuk, hogy Dániel eltökélte a szívében, hogy Isten igéjének engedelmeskedik, és nem eszik, és nem iszik a király asztaláról származó ételekből. Micsoda vakmerőség! Hát örülne, hogy még a nyakán a feje. De mit képzel ez a fiatal ember? Hogy majd az ő kedvéért átállítják a dolgokat. Őrizze szíve mélyén a hitét, de most hódoljon meg, mi van abban, tegye, amit parancsolnak, ha jót akar. Hát mi volt ennek a konokságnak az oka, hogy neki ennyire fontos volt? Két oka is volt. Az egyik, hogy az Ószövetség igéiben voltak tiszta és tisztátalan állatok, és Isten megparancsolta a népének, hogy melyikből egyenek, melyikből ne egyenek. És nagyon komolyan vette azokat a törvényeket. Az más, hogy nekünk már az új szövetség erejében, Jézus Krisztus megváltása óta elhangzik, hogy minden tiszta a tisztáknak, és Istennek minden állatja jó, ha hálaadással élnek vele, de az ő számukra akkor Istennek a kijelentése még nagyon is ezen a ponton a azt jelentette, hogy komolyan veszik az ő utasítását, vagy nem. Aztán még egy nagyobb ok is volt, hogy valamennyi alkalommal, amikor a királynak főztek, előbb a bálványisten előtt bemutatták azokat az ételeket, beavatták, és utána vitték a király asztalára, az ő hitük szerint ezzel is a király hatalmát, egészségét védték és erősítették. És a Dániel elképzelhetetlennek tartott, hogy a pogány bálványkultuszban vegyen részt. Azaz ő is, mint egy meghódolva egye azt az ételt. Itt is már, de micsoda ajándék a Jézus Krisztusban kapott szabadítás. Hogy azt mondja, Pál apostol már írhatja a hívőknek, hogy ne kérdezzétek, hogy ez most bálványáldozatra levágott húse, vagy micsoda, hanem minden tiszta a tisztáknak, és óriási lépés előre. De mi most még nem ott járunk. Mi itt járunk, ahol Isten adta a kijelentést, és védte, és építette föl azt az utat, amelyik Jézus Krisztusban a nagy szabadításhoz vezetett. Ott akkor az Úrhoz való hűséget jelentette ez a döntés. Hogy bárhol vagyok, bármilyen világban, egész szívem az Úré, neki kívánok engedelmeskedni. felnőtt konfirmáló testvéreink hamarosan elmondják református hitvallásunk első feleletét, micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Mi az alap? És elhangzik ebben mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Egy nagyon határozott döntés hangzik el a mai világban, ahol minden viszonylagos. Lassan már nincsenek is alapvető döntések, hanem a pillanatnyi helyzethez kell alkalmazni a döntéseinket. Jellemző, hogy emberek igazi alapdöntést nem kívánnak hozni. Mert a házasság döntését sem. Nagyon sokszor úgy találkozni párokkal, hogy benne van a levegőben, nem mondják ki, amikor esküvőre készülnek. Hát ha összejön jól a dolog, akkor együtt maradunk. Ha nem, hát akkor más variáció jön. Házasságoknak lassan a nagyobb része válással végződik. Olyan alapdöntések hiányoznak emberek életéből, sodródnak a tömeggel, testileg, lelkileg az élet hullámain. És itt Dánielnél ezt látjuk, hogy meg akar állni Isten igéje talaján. Mégpedig úgy, hogy a szívem az Úré. Ez az alapkérdés. Így mondja egy ószövetség ige, szép kép ez, mert nem a dobogó hús szívünkről van szó, hanem az életem centrumáról, az életem alap döntéseiről. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Azaz, hogy az életem fölötti teljes uralmat neki adom át. Tehát ez a kicsiben, nagyban kérdésem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És nem relativizálva, hogy ez még belefér, vagy én úgy látom, hogy, hanem nagyon jó dolog, ha egyszer igazán döntés születik valakinek a szívében, és utána időről időre felülvizsgálja, hogy közben nem pókhálósodott-e be a döntésem. Nem csúsztam-e el az igazi iránytól? Valóban alapvetően az dobogtatja a szívemet, hogy Isten akaratát cselekedjem, vagy pedig Isten már lassan ilyen segéderővé válik, hogy csinálom, amit jónak látok, ő pedig segítse előre az én elképzelésemet. Behelyettesíthetitek, testvéreim, Dániel helyébe a neveteket. Az a jó, ha a mai napon úgy indultok, hogy eltökéltem a szívemben, hogy mindenben az Úrnak szeretnék engedelmeskedni. De hát lehet így élni? Hogy tudok ezen a talajon boldogulni? Talán családom van, gyermekeket kell eltartani. Mi lesz velem, ha én Isten igéjéhez igazodom? Nézzétek, Dániel számára is ez a döntés életveszélyes vállalás volt. A barátai bele is kerültek olyan helyzetbe, hogy nem voltak hajlandók leborulni a nagy király szobra előtt, hogy azt imádják, és az égő tüzes kemencébe vetették őket. Mielőtt bevetették, a király, aki szerette őket, de a döntésnek ő sem állhatott ellene, megkérdezte, hogy a ti istenetek ki tud-e szabadítani titeket az égő tüzes kemencéből. És azt válaszolták, hogy tudd meg, király, ami Istenünknek hatalma van kiszabadítani bennünket az égő tüzes kemencéből is, de ha nem tenné is, Uram király, tudd meg, mi akkor is csak őt imádjuk. Mi hűséges alattvalóid vagyunk, tudod. De imádni nem imádhatunk téged. Aztán különleges, ahogy őket megszabadította az Úr mégis, de milyen nagy dolog, hogy a szívükben az eltökéltség nem csak arra szólt, hogy garanciát kaptam, semmi bajom, egy hajszálom se görbül meg, hogyha én az Úr mellett állok ki. Mikor kimondják, hogy de ha nem tenné is, akkor sincs más utam, akkor is ő az én Istenem. Bármi megtörténhetett volna, Dániellel is kiállítják a sorból. Hát oda megy a főemberhez, akire rábízzák ezt a kényes kérdést, hogy kezelje ezeket a fiatalokat, de úgy, ahogy a király megparancsolta, oda megy és kéri, hogy ne kelljen ezekből az ételekből enni, akkor maradt a zöldség, féle olaj, ez az, nem vegetáriánus volt Dániel, csak ezeket az ételeket nem szerették a babiloniaiak, tehát ezeket nem vitték a bálvány áldozathoz. És hát azt olvassuk, ha valaki Dániel első könyve első részét elolvassa, hogy jó indulattal volt ez a főember iránta, de azt mondta neki, hogy lehetetlen a kérésed. Hát hogy álljak a király elé? Satnyák lesztek, legyöngültök, hát engem kivégeztet. Ezt így nem lehet csinálni, nem kockáztathatom a pozíciómat a ti ötletetek miatt. És akkor Dániel még egy kísérletet tesz. Nem a főemberhez megy, hanem közvetlenül ahhoz a felügyelőhöz, aki a gyakorlati munkával bíztak meg. És azt mondja, próbálj ki bennünket 10 napig. Hadd kapjunk abból az ételből, amiről szólunk. És ha 10 nap múlva gyöngébbek vagyunk, vagy nyomorultabbak vagyunk, vagy úgy nézünk ki, akkor legyen, ahogy mondtátok. Adott az Isten ennek a fiatal embernek értelmet ahhoz, meg helyzetbe hozta. És ezt kell értenünk, hogy amikor valakiben döntés születik, hogy én az Urat követem, abban a pillanatban az ő életének a, ha szabad így mondanom, menedzselése átkerült az Úr felség területére. Onnan kezdve az Úr felel az én dolgaimért. Ahogy mosolyogunk szüntelen, a kis könyvemnek a végén lett példával a feleség és a férje vonaton, ugye odaadta a feleség az igazolványt, jegyet, pénztárcát, kapukulcsot a férjének, mert ő könnyen elszórta, elvesztette, és elmosődik a férj. Mit nevetsz? Hát, hogy milyen jó dolgod van. Csak arra kell figyelned, hogy engem el ne veszíts a szemed elől. Addig van kapukulcsot, pénztárcát, jegy és a többi. Tehát értjük ezt. Ha eltökéli valaki a szívében, hogy az Úrnak fog engedelmeskedni, lehet, hogy esetlen, ügyetlen, lehet, hogy sok mindenben gyáva, fél, de onnan kezdve az Úré a felelősség. Ha ő apró fát vág belőlünk, hát átadtuk magunkat neki. De olyan még nem volt, hogy az Isten apró fát vágott volna. Akárkiből, aki átadta az életét neki. Előttem van egy régi emlék, 70-es évek vége felé Fóton. Jön az egyik konfirmált kisleányunk, 14 éves fiatal leányunk, Tamás bácsi. Olyan nehéz döntés elé állítottak. Azt mondta az igazgató nő, hogy én leszek a csapat vezető, az úttörő csapat fiatal vezetője, de egy föltétellel, hogy nem járok az ifjúsági biblia órára. És azt mondja, úgy szeretnék ott lenni, hát úgy szeretnek a társak, meg én is úgy szeretem a velük való foglalkozást, együttlétet, de én azt nem bírom ki, hogy ne jöjjek ifjúsági biblia órára. Mit tetszik mondani? Csak én azt mondtam, hogy Erika, ezt neked kell eldöntened. Ezt én se nem erőltethetem rád, se helyetted nem dönthetem el. Vesz számot, ha ezt a döntést kell hoznod, tedd mérlegre az egyiket, tedd oda a másikat. Amelyik felé elbillen a mérleg, te azt tedd. Azt mondta még ott helyben, hogy az ifjúsági bibliaóra mellé billeg. Mondom, Erik, akkor imádkozzunk. Imádkoztunk. Másnap bemegy az iskolába, az igazgató mondja, na, milyen döntést hoztál? Azt mondta igazgató, én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem lehetek csapatvezető, de én az ifjúsági bibliaóra mellett döntöttem. Mit felel az igazgatónő? Erika, jó leszel te így is nekünk. És csapatvezető lett az Erika. Nem olyan nagy ám ez a világ, nem nagy hős, és úgy tekinti, mintha élet és halál ura lenne, de valaki más az élet és halál ura. Valaki más mondta ki a mennybe menetele előtt, nékem adatot minden hatalom menjen és föld. És egy keresztelő János fejét is leüthették. Egy gyalázatos Heródes Antipás. De csak a mennyei atya engedélyével, amikor eljött annak az ideje, hogy a mártíriumságával pecsételje meg az addigi ige hirdetését, és váltás történt, mert Jézus indult, keresztelő János befejezte. Nem a király tehette meg. Egy hajszál le nem eshet a fejetekről az én atyám nélkül. Leeshet, rólam is jó pár. A ti fejetek hajszálai számon vannak. Értjük, itt nem babra megy a játék, ami mennyei atyánknak olyan drága egyetlen egy ember élete, hogy az egyszülött fiát, Jézust küldte a világba, végigjáratta az utat, és keresztre adta, hogy megváltson minket, és kinyissa a kaput, hogy újra lehet Isten gyermekeként élni egy feje tetejére állított világban. Egyébként, amit tanácsolnak ebben a világban, elég idősek vagytok ahhoz, hogy körülbelül tudjátok már, hogy először azt kell végig gondolni, hogy mi ennek az ellenkezője. Annyira feje tetejére állt ez a világ. Nem mondok példákat, mert csak az időt húznám, de Isten előtte jár a gyermekeinek, akik átadják az életüket neki. És igenis elvégezte, hogy 10 napig megkapták azt a kosztot, de még azt is elvégezte, hogy ragyogóbb volt a tekintetük. Lehet, hogy kilóban nem voltak többek, mint a többi, de hogy rájuk nézett, a felügyelő azt mondta, hogy oké, mehet tovább az étkeztetésük. Mert a szívük öröme átsugárzott. Hát ha te az Urral jársz, szabad szíve, nem sumákolva, nem alattomos, hogy a kecske káposzta. Hát olyan kifejező erő, rá kell nézni a tekintetedre. És akkor látni, mikor valakinek megerősödik a szíve az Úrban, szebb is lesz. Kedves nőtestvérek, ajánljuk szépítőszernek. De így van, mert ami a lélekben végbe megy, az átüt a testen is, testvéreim. Ezt nem lehet letagadni. És még valami. Nem csak, hogy mindig adott Isten egy következő lépést, mert ez az ő dolga, hogy vezesse az ő gyermekeit, hanem áldássá tette ezeket a fiatalokat. Ha a fejezetet végigolvasjuk, az utolsó vers, az Dániel vezető ember volt ebben a birodalomban, a köztisztviselők sorában, egészen Círusz idejéig, sőt, mi azt is tudjuk, hogy amikor a perzsák 538-ban, vagy 39-ben átvették a világuralmat, a perzsa király is átvette Dánielt, másokat is, de meghagyta a további utat. 70 éven át megállt a helyét idegen birodalom vezető pozíciójába. Hát ez azért nem volt egyszerű. De ott csak az állhatta meg a helyét, aki legalább úgy kiemelkedett a többi között, ahogy az a kedves Erika ott Fóton, akire azt mondta az igazgató, hogy így is kell lesz nekünk. Mert ő volt, aki kimondottan a vezető posztra alkalmas volt, és utána megint, és aztán jöttek a többiek. És ő nagyon szeretett volna olyan valakit, aki a keze alá dolgozik, és aki mozgatja szépen a fiatalokat. Áldást adott az Isten, mert 3 év múlva megvizsgálja a király őket, és őket találja 10-szerte okosabbnak, értelmesebbnek. Azt még nem is tudja, hogy megbízhatóbbnak, meg még mi minden kincse van annak, ha valaki Isten gyermekeként él ebben a világban. Áldás sugárzott az életéből. Az ószövetségi üdvtörténeten araszolunk előre Jézusig. Mert Dániel csak előképe Jézusnak, az Isten fiának, aki eljött erre a világra, és eltökélte a szívébe, hogy csak azt cselekszi, ami az Atya akarata. És ez a mi mentségünk, testvéreim. Hányszor akarták őt átállítani, jó indulattal, rossz indulattal, még az utolsó pillanatban is, még a keresztről is le akarta hívni a sátán. Ha az Isten fia vagy, szállj le a keresztről, hagyd ezt a népet, ott hagytak a tanítványok, kitörődik veled, ezekért halsz meg. És Jézus ezekért imádkozott, meg amazokért, meg még miértünk is, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ebből a döntéséből, az ő halálából akkora áldás származott, hogy megtöltjük a templomot 2000 évvel később. Nem valami kis hagyományőrzést végzünk. Hát most kereszteljük meg a 14 konfirmált testvér közül 6 testvérünket. Hát mit gondoltok, ők azért jelentkeznek keresztelésre, mert ez most akkora sikk? Hogyne? Azért, mert megérintette a szívüket az az élet, amit az Úr Jézus Krisztusban hozott Isten ennek a nyomorult világnak. Mennyi áldás árad ki Jézus engedelmességből számotokra, számunkra, és ebből az eltökélt engedelmességből nyerünk bűnbocsánatot, áldott földi életet, örök életet. De nagy ajándék, ha ti ma úgy indulhattok, hogy eltökélitek a szívetekben, ebben a fejre állt világban, mi az úrei leszünk, és az ő igéje lesz életünk zsinór mértéke. Úgy legyen. Amen. Énekeljünk helyünkön ülve, testvéreim, majd az imádság később következik most, mielőtt testvéreink hitvallás és fogadalomtétele következne, a 370. dicséret első és második versével kérjük Isten szent lelke áldását rájuk. Jövel, szent lélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Most pedig imádkozzunk.
Mennyei édesatyánk, áld és magasztal a szívünk téged a te teremtő, újját teremtő szeretetedért, hogy kétszeresen is életet készítettél minnyájunk számára, akiket magadhoz hívtál, kiválasztottál, Jézus Krisztusban megigazítottál. Köszönjük neked konfirmáló testvéreinket, hogy megajándékoztad önmagaddal, a veled való kapcsolattal őket, és megajándékoztad mindazzal, ami az életük, örök életük szüksége lesz. Mert minden a miénk, Jézus Krisztusban, akit nekünk adtál, szent lelked által, ami az életre és a kegyességre való, az ő megismerésében, a benne vetett hitben. Kérünk, áld meg őket, szenteld meg őket, tedd a te áldott gyermekeiddé az ő környezetükben, és áld meg őket úgy, hogy felragyogjon rajtuk a te háromszor szent neved, a te dicsőségedre, és sokak javára, örökké való javára és örömére. Köszönjük, Urunk, hogy megtehetsz mindent, és felette van mindez annak, amit mi remélni, kérni tudunk tőled. Légy áldott értük, és kérjük, nyugodjon meg rajtuk a te szent lelked. Most és egész életükön át. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.